Berlin párás kora őszi reggellel, és természetesen katonai tiszteletadással köszöntötte Grósz Károlyt, akinek kétnapos hivatalos baráti látogatását az itteni sajtókörök szerint meglehetősen nagy várakozás előzte meg. Az alaphangot megadták a repülőtérről bevezető út mentén elhelyezett üdvözlő feliratok. A példás együttműködése törekvés a két ország kapcsolatában nem pusztán udvariassági fordulat, hiszen a mostani főtitkári találkozókon is a gazdasági együttműködés továbbfejlesztésének lehetőségeit taglalják. A Központi Bizottság székházában Erich Honecker, a Német Szocialista Egységpárt főtitkára, az államtanács elnöke két órás eszmecserét folytatott az MSZNP főtitkárával. Grósz Károly beszámolt a pártértekezlet óta eltelt időszak politikai tapasztalatairól. Erich Honecker pedig az NDK gazdasági és szociális fejlődésének legaktuálisabb kérdéseiről. És konzultáltak a nemzetközi kapcsolatok alakulásáról is. A két főtitkár megbeszéléseivel egy időben az egyik szomszédos tárgyalóban a két gazdasági ügyekért felelős központi bizottsági titkár, Németh Miklós és Günther Mittag megbeszélései zajlottak. Második legfontosabb gazdasági partnerünknek egyébként az az álláspontja, hogy az NDK-nak nem kell lemásolnia a mások tapasztalatait, hiszen minden szocialista országnak meg kell találnia a maga útját. Mégis különös érdeklődést mutattak a gazdaság szerkezet átalakításával kapcsolatos elképzeléseink iránt. Minket viszont a lakáshelyzet itteni kézben tartása fogott meg. Erről Grósz Károly tartott villámtájékoztatót ebéd előtt. A kora délutáni plenáris ülésen a magyar NDK kétoldalú kapcsolatokról, egymás belső helyzetéről és a nemzetközi politika időszerű kérdéseiről volt szó. Adásunkkal egy időben Erich Honecker díszvacsorát ad Grósz Károly tiszteletére az államtanács székházában.
Nézetkülönbségek vannak a szervezeti kérdésben Ózdi és Diósgyőr között. Nem lett volna célszerű ma egy tárgyalóasztalhoz ültetni az Ózdi és a Diósgyőri vezetőket, elsősorban azért, hogy időt nyerjenek?
Én úgy gondolom, hogy talán őszintébben beszélnek, nyíltabban felszínre kerülnek a gondok, hogyha először külön-külön meghallgatjuk őket. Egyébként ugyanebben az időben, amikor én most itt Diósgyőrbe tárgyalok, Bányai Jártas a miniszteri biztos pedig az Ózdi Kohászati Üzemek párbizottságával tárgyal hasonló gondokról. Néhány nap múlva, ha megmarad az egyeztetett időpont, akkor szeptember 21-én Ózdra megyek, és ott is eltöltök egy napot. Ha szükséges, esetleg pár napon belül még együtt is leülnénk. De azt hadd mondjam, hogy a vezetőkkel már többször tárgyaltunk együttesen.
Két héttel ezelőtt a miniszteri biztos a Híradó kamerája előtt azt mondta, hogy a tervek szerint január 1-ével megalakul a borsodi vas és acélművek.
Ez továbbra is az egyik lehetőség. Hát a területek fölvetett érvei alapján emellett még vizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy ez egy korlátozott jogú trösz legyen, vagy pedig egy vagyonkezelő központtal irányítsák azokat az ügyeket, amelyek közös fejlesztési feladataik. Hát ebbe kell nekünk most néhány napon belül állást foglalni, tehát továbbra is az egyik lehetőség az, amit a Bányai Jártás mondott.
Ön szíve szerint melyik felé hajlik, melyik variáció felé?
Hát én most, hogy már sikerült fölbontani számos régebben erőszakkal létrehozott nagyvállalatot, trösztöt, én inkább a mai gazdasági reformoknak jobban megfelelő valamelyik változat mellett lennék, tehát a korlátozott jogú tröszt vagy a vagyonkezelő központ mellett. Ha a kettő között lehet választani, és csak én dönteném el egyedül, akkor a korlátozott jogú tröszt mellett szavaznék.
Megtudható, hogy ilyen esetben mi az ajánló levél?
Az ajánló levél lényegében az, hogy az adott vállalatnál, amelyik ezt megvalósítja, egy lényeges műszaki előrelépést valósítson meg.
Na most ez az 50 millió, vagy még nem is egészen 50 millió dollár, ez nem olyan nagy pénz, nem nagyon forgácsolódik ez szét 8 egység között.
Azt kell mondani, hogy még több egység között is szét fog forgácsolódni, mert ez a 8...
Ez jó?
Én azt hiszem, hogy tulajdonképpen jó. Nem valamiféle látványos, nagy fejlesztésekkel minden áron törekedni. Én azt gondolom, hogy nagyon jó, hogyha bizonyos mértékig a műszaki fejlesztés terén is egy valamelyes decentralizációra törekszünk, arra, hogy mindenféle kezdeményezés, a kisebb és közepes vállalatoknak a kezdeményezései is teret kapjanak.
Ellenőrzik ennek a pénznek a további sorsát?
Hát Én erről a hitelről tudom azt mondani, hogy egyértelműen az a szándékunk, hogy ellenőrizzük.
Ez csak szándék, vagy tett is lesz?
Erről nem csak magunknak, de még a világnak is be kell számolnunk, hiszen ő adja a pénzt.
Miben különbözik a letéti jegy az összes többi rövid lejáratú értékpapírtól?
Több szempontból is rugalmasabb, mint az eddigi értékpapírok, tehát akár a kincstárjegy, akár a kötvények. Rugalmas abból a szempontból, hogy az egy és három év közötti lejáraton belül a pénzintézet és az ügyfél szabadon állapodhat meg a lekötési időben, tehát ez akár egy év, egy hónap is lehet. Rugalmas bizonyos mértékig a kamat meghatározásban is, mert itt a pénzintézet maga állapítja meg ennek az értékpapírnak a kamatát.
Ez az első lehetőség, hogy a kisbankok és a szakosított pénzintézetek saját forrásaikat lakossági megtakarításokból bővítsék. Várható-e valamilyen verseny?
Mindenképpen várható verseny, azonban a jegybank által szabott kamatplafon mindenképpen ezt a verseny bizonyos mértékben korlátozza.
Miért van szükség egy ilyen korlátozó plafonra?
Azért, mert a jelenlegi gazdasági helyzetben egy korlát nélküli kamatverseny a pénzintézetek között mindenképpen infláció növelő hatású lenne.
Így viszont a verseny kérdőjelezhető meg.
Igen, azt el kell ismerni, hogy ez az intézkedés, tehát a jegybank által szabott kamatplafon, ez jelen pillanatban mindenképpen versenykorlátozó hatású.
Többek között az is, amely magyarázattal szolgál arra, hogy miért nem esett szó oly sokáig a sajtóban a vízlépcsőrendszerről. Azóta aztán igazán nem panaszkodhatunk. A nyilvánosság előtt minden gát leomlott, s talán egy kicsit át is estünk arra a bizonyos másik oldalra. Ez persze nem csoda, különösen ha figyelembe vesszük azt a várakozást, amely a vízlépcsőépítés további sorsát érintő országgyűlési vitát megelőzi. A döntéshez ez a kiállítás is némi segítséget nyújthat, hiszen itt egy helyen van lehetőség arra, hogy a tanulmányokat, környezeti hatásvizsgálatokat és egyáltalán az építés egész történetét végigkísérjük, barátkozzunk a megvalósítási elképzeléseket szemléltető makettekkel, megpróbáljunk meggyőződni a vízerőhasznosítást, az árvízvédelmet és a mélymerülésű hajózást szolgáló előnyökről. Ezek persze, s ezt a kiállítási anyag sem titkolja, hátrányokkal is járnak. Október végéig minden nap 10 órától este 6 óráig lehetőség van arra is, hogy a tablók végigböngészése közben választ kapjunk a felmerülő kérdésekre, a miértekre és a hogyanokra. S hogy ne érhesse a kiállítókat az egyoldalú megközelítés vágya, felajánlottak egy tablót a vízlépcsőépítés ellenzői számára, és külön táblával jelent meg a Vásárhelyi Pártársaság. A sajtóban megjelent összegyűjtött vitacikkek között is ott vannak a pro és kontra vélemények. A döntés joga és felelőssége pedig majd a parlamentre hárul.
A vakgyermekek száma az utóbbi években folyamatosan nő. Ennek oka a koraszülöttek számának emelkedése, illetve az a tény, hogy ezeket a csecsemőket hosszabb, rövidebb ideig inkubátorban tartják, ahol a nem megfelelő oxigénellátás esetén retinájuk megsérülhet. A mai vak általános iskolások 45%-a volt koraszülött, de a nem látó óvodásoknak már 98%-a az inkubátorban vesztette el látását. A vakok általános iskolája ma még be tudja őket fogadni, de hogy mi lesz később, azt még senki sem tudja, mint ahogy azt sem, hogy mi lesz a gyerekekkel, ha felnőnek.
Az elmúlt évtizedekben, ahogy az újságokban olvashattuk, ezeknek a gyerekeknek felajánlották, hogy menjenek el telefonközpontba, kefekötő műhelyekbe és így tovább. Na most azért nem lehetne ezt valahogy modernebben megoldani.
A szakmáknak a száma különösképpen nem bővül. Nagyon sokat számítana, hogyha olyan segédeszközök birtokába juthatnának gyermekeink, illetve a tőlünk kikerült felnőttek, illetve ifjak, amelyek megkönnyítik, segítik a munkájukat. Mire gondolok? Egy olvasógépre, aminek a segítségével nem szorul más ember támogatására a vak, a látókkal azonos mértékben tudná munkáját végezni.
Mert bár az ügyesebbek az egyetemet elvégzik, de elhelyezkedni a nyomtatott betű olvasásának hiányában nem tudnak. Az őket segítő külföldről beszerezhető gép 350 000 forint. Nem lenne az országban egy-egy ügyes mérnök, aki kíváncsivá tenne a szerkezet működése?
Az első kritikák között nem csak dicsérő szavakat, hanem elmarasztalást is olvashatunk. Az ön számára mennyire fontos egyáltalán a kritika?
Én nem olvasok kritikát. Óvom az indulataimat, magamat attól, hogy elég hirtelen haragú vagyok, hogy ne kelljen összevesznem olyan emberekkel, akiket tulajdonképpen, ha nem is kedvelek, de semmi közöm nincs hozzájuk igazán.
Szíve szerint... Mennyire sikerült ez a film?
Hát azért kérdezhetne ennél egyszerűbbet is. Ez is ugyanolyan, mint eddig bármelyik filmem volt. Szóval igazán nem elégít ki. Szóval azt elmondani egyszer, ami az ember nagy vágya, hogy na ez az. Ez a tizedik filmem, de még soha nem tudtam elmondani.
Száz évvel ezelőtt ezen a napon jegyeztette be Hertz Ármin a Pesti Iparkamaránál Hertz Ármin és fiai részvénytársaság néven szalámi gyárát. Korábban is működtek már szalámi gyárak Pesten is az országban. Olasz gesztenyesütők hozták el és ismertették meg a technikával a magyarokat. Herzónál is olasz mesterek, köztük a Dozzi család tagjai dolgoztak. Hogy mitől lett mégis speciálisan magyar az olasz szalámi, az gyártási titok, amit mind a mai napig féltve őriznek a szalámi mesterek. Mert hogy ilyen foglalkozás is létezik. A fáma szerint kívülállónak még nem sikerült semmilyen szakmai titkot megtudnia. Állítólag úgy őrzik a receptet, mint a velencei mesterek az üvegcsiszolás titkát, vagy a Ködös Albionban a viszkikészítés szabályait. Pedig a titkot próbálják ellopni. A hamisítási ügyek közül a 60-as évek elejéről való a bécsi Szalámi Pepi lebukása. Pepi úrnak volt ízlése, csak Herz néven értékesítette lóhúsból fabrikált szalámiát a híres neves bécsi Nashmarkton az élelmiszerpiacon. Pedig az igazi Herz szalámi ló vagy szamárhúst sohasem látott. Csak tiszta sertéshúsból készül. A szalámi mesterek meg ma is, mint régen, figyelik az időjárást, az uralkodó szélirányt, a levegő nedvességét, mert mindez befolyásolja a minőséget. A minőséget, aminek egyik fokmérője, hogy hány szeletet lehet vágni ugyanolyan hosszú darabokból. A legtöbbet természetesen a magyarból, az eredeti, 100 éves hercből.
Mondják ugyan, hogy olcsó húsnak híg a leve, ám ez zöldség és nem hús, viszont tényleg olcsó, és majd csak lesz leve. Két nagy munkáskerületben, Csepelen a Deák téren és Újpesten a Megyeri úton, illetve az István téren kezdődött a vásár. Az olcsóbb akciót a jó termés teszi lehetővé, valamint az, hogy indul a lecsó szezon. Az extra paprika kilója 10, a lecsó paprikáé 5, a paradicsomé 6,80, a vöröshagymáé 5 és 6 forint. A termékek hozzávetőleg 40%-kal olcsóbbak, mint a mostani piaci átlag. A vásár ideje ugyan függ a felhozataltól, ám az már bizonyos. Legalább 2 hétig tart a kínálat. Valaki megjegyezte, az árcsökkentésbe be kellene vonni a lecső egyik tartozékát, a kolbászt is. Egyetértünk.
A 87 betörés történt a fővárosban. 35 lakásba hatoltak be. A hétfőt csúcsként jegyezték fel a budapesti rendőrfőkapitányságon, ugyanis ezen a napon 38 betörésről érkezett bejelentés. Ma egy lakásba látogattunk el, a Budakeszi út 55/E szám alá, ahol egy földszinti lakásba törtek be. Ahogy a tulajdonos elmondta, ebbe a lakásba 12 évvel ezelőtt egyszer már betörtek. Egy földszinti lakást meg lehet egyáltalán valamiképpen védeni a betörőktől?
Veszélyeztetett a lakás. Jól mutatja azt, hogy nincs váltekintés, nincs szomszéd, aki válásson a közben, miközben a betörő idézőbetéve dolgozik, végzi a dolgát. Itt tettek biztonsági intézkedéseket, egy vácsot szereltek fel, ami megnehezíti a közvetlen átjutást az erkélybe. Itt volt egy lánc, ami miatt az erkély ajtón keresztül nem tudott behatolni. Na most ezek a biztonsági intézkedések arra voltak jók, hogy a tettes meg kellett, hogy változtassa az eredeti tervét, és nyomdúsabb lett a helyszín. Tehát a felderítést, a több nyom, a felderítésnek több esélyt ad. Teljes biztonság nincs. Valójában ezen a helyen is elképzelhetetlen rácsok mögött börtönben élni, tehát nem a rácsokkal. Itt a plusz biztonságot, ami a védelmet szolgálta volna, az az elektronikus riasztó technika lenne, és ezt fogjuk ajánlani a károsultnak is, hogyha lehet így tegyen még rá a védelem, és akkor lesz idézőjelbe téve tökéletes.
A tulajdonos most rajzol, felkérésre rajzol.
Igen, ez egy fontos momentum a szemlének. Az elvitt tárgyakról egy előzetes vázlatrajzot kapunk, amit később ékszer szakértő végleges formába önt, és a tárgykövezéshez nagyon fontos adat és megfogható adat.
A sorozat első részében szó volt arról, hogy ajánljuk mindenkinek, hogy a háztartásban lévő értékes elektronikus cikkeknek a sorozatszámát, gyári számát írják fel. Itt a videót nem vitték el, ha én most dicsekedni akarnék. Lehet éppen azért, mert számoltak azzal, hogy itt már föl van írva a szám, a videó száma. Az ékszerekkel kapcsolatban nincs valami ötlete?
Egy olyan ötletem lehetne, hogy nagyobb eredményt ad, ha esetleg lefotózza önmagának a saját ékszereit.
Most végül is titkos, nyilvános és egyáltalán igaz-e a tény, hogy 400 ezer forint vámkedvezmény illeti meg a Szöulból hazatérőket?
Természetesen nem titkos, természetesen nyilvános, de nem pontos az információ. Tekintettel arra, hogy valóban ma délelőtt született meg a végső döntés, tehát most az első alkalom, hogy módon van abban, hogy a döntést ismertessen. Arról van szó, hogy teljesítménnyel alapján, tehát akik a legkiválóbbak, azoknak nem kell dugdosnia az árut, amit hazahoznak, hanem vámkedvezményt kapnak a következő mértékben. Az aranyérmeseket 400 ezer forint, az ezüstérmeseket 300 ezer forint, a bronzérmeseket 200 ezer forint vámkedvezmény illeti meg, továbbá a negyedik, hatodik helyezetteket 100 ezer forint fejenként.
És a kísérőket, a sportvezetőket megilleti ilyen előny?
Kizárólag az előbb említett érmesek edzőit illeti meg 200 ezer forint vámkedvezmény. Ilyen módon sem az egyéb kísérőket, sem az újságírókat, sem más kísérőknek természetesen nem jár. Rájuk ugyanaz vonatkozik, mint minden állampolgár, amikor hazatér Magyarországra.
Ilyen lehetőség volt-e eddig is, vagy eddig a vámosok csak szemet hunytak az olimpiákról hazatérő sportolók csomagjai fölött?
Talán ilyen nyilvánosan meghirdetett lehetőség nem volt. Én azt hiszem, hogy ez a nyilvánosság is hozzájárul ahhoz, hogy aki egyéni teljesítményével dicsőséget hoz az országnak, érmet szerez, vagy fölkészít éremre fölkészít sportolót, aztán megilleti, hogy ezt a vámmentes keretet kihasználja.
Százhúsz óra közvetítést tervezünk, három szakaszba kerülnek képernyőre a közvetítések. Éjszaka ötször jelentkezünk a kajakenu döntőkkel, a férfi torna szerenkénti döntővel, a Magyarország-Spanyolország vízilabda mérkőzéssel, és a úszó döntők közül a 400 méteres vegyesúszás döntőjével. A déli órákban 10 óra és 14 óra között élő közvetítésünk lesz birkózásról, súlyemelésről, cselgáncsról, úszásról, és végül a harmadik szakasz, ami este van, általában 19 óra és 23 óra között, itt a nagy nap többi eseményei kerülnek képernyőre, valamint azok az éjszakai és délelőtti közvetített események, amelyeknek a megismétlése indokolt a közönség számára.
A szárazföld. Örvendetes tény, hogy az utóbbi időben a hölgyeknél is egyre több állítottak a kérdéseket. Tehvénytenszeresen például minden tételi kérdéseket. Az egyik legfontosabb dolog az élelőség. Ha ez is rendben, indulhat a verseny. 8 ország több mint 100 sportoló jelentkezett erre az időtálló versenyre. Itt a teljes magyar élet. Ha pedig a képek láttán valaki kedvet kapta a versenyszerű szörködésre, nem árt, ha tudja, a legolcsóbb felszerelés ára is 100 000 forint.
Ma délután kezdődtek a Honvéd Tüzér utcai sporttelepén a Hungária biztosító atlétikai versenycsoportjai. A képen a férfi 110 méteres gátfutás fináléját. A győzelmet Bakos György szerezte meg 13,58 másodperc. Az egyes számok győztesei a pénzdiakon kívül elnyerik a Budapest egyéni bajnokot. Ez már a férfi 100 méteres sífutás. A négyes pályán Kovács Attila esélyhez még van, fut és nyer. Ideje 10,17 másodperc. A megengedetnél jóval erősebb.
Az iparterv évek óta segíti a magyar képzőművészetet azzal, hogy nagy termében kiállításoknak ad otthont. A Dovin Művészeti Kft. Rendezésében mától 25 napon keresztül Pollacsek Kálmán képeit tekinthetik meg. A fiatal festő 1986-ban végzett a képzőművészeti főiskolán, és az eltelt 2 év alatt 17 kiállítása mutatta már be alkotásait. Ajánlatunk azoknak szól, akik szeretik, vagy szeretnék megismerni az izmusokat keverő, az avantgárdhoz közeli, új, modern festészetet. Mű és stílus elemzése többek között ezért sem vállalkozunk. Itt önök kényelmesen fotelből nézve, akár egy baráti beszélgetés közben is eldönthetik, melyik művészeti irányzathoz sorolnák Pollacsek Kálmán harsogó színeit, igazán mozgalmas képeit.
A Központi Bizottság székházában Erich Honecker, a Német Szocialista Egységpárt főtitkára, az államtanács elnöke 2 órás eszmeserét folytatott az MSZNP főtitkárával. Grósz Károly beszámolt a pártértekezlet óta eltelt időszak politikai tapasztalatairól. Erich Honecker pedig az NDK gazdasági és szociális fejlődésének legaktuálisabb kérdéseiről. És konzultáltak a nemzetközi kapcsolatok alakulásáról is. A két főtitkár megbeszéléseivel egy időben az egyik szomszédos tárgyalóban a két gazdasági ügyekért felelős központi bizottsági titkár, Németh Miklós és Günther Mittag megbeszélései zajlottak. Második legfontosabb gazdasági partnerünknek egyébként az az álláspontja, hogy az NDK-nak nem kell lemásolnia a mások tapasztalatait, hiszen minden szocialista országnak meg kell találnia a maga útját. Mégis különös érdeklődést mutattak a gazdaság szerkezet átalakításával kapcsolatos elképzeléseink iránt. Minket viszont a lakáshelyzet itteni kézben tartása fogott meg. Erről Grósz Károly tartott villámtájékoztatót ebéd előtt. A kora délutáni plenáris ülésen a magyar NDK kétoldalú kapcsolatokról, egymás belső helyzetéről és a nemzetközi politika időszerű kérdéseiről volt szó.
Minden egyetért, amit itt hall?
A különböző előadások összehasonlításából megállapíthattuk, hogy még nincs megegyezés a felső szinten se. A szociálpolitikánk országosan nem előrelép, hanem legjobb esetben is csak stagnálni fog.
Ön az imént azt állította, hogy ez a rendezvény arra is jó volt, hogy különböző kulisszatitkokat tudjanak meg. Mondaná erre példát?
A bérszabályozás, ami 89 évben bevezetésre kerül, az még hivatalosan sehol nincs meg. Mégis fölhívta az előadás sorozat arra a figyelmünket, hogy a szövetkezet dolgozói, a szövetkezet tagsága 1989 évben, ha bázis teremt, jobban jár, mint hogyha tétlenül elviseljük a hátralévő hónapokat.
A nagyszerű angol nyelvkönyv második kötetét is a játékos nyelvtanítás és a témakörök érdekessége jellemzi. A hagyományos könyvek leckéi helyett itt a témák egy-egy magazinban jelennek meg, amelynek a címe Hot Dog, és amelyet a könyv képzeletbeli gyermekszereplői készítenek. A színes magazin aztán lehetőséget ad a különféle témák színes feldolgozására. Míg az első kötet általában a családi témákról szólt, itt most helyet kap a történelem, a földrajz, sőt a technika is. Még az első kiadás megjelenése idején a Corvina kiadó és az Oxford University Press pályázatot hirdetett olyan magyar gyerekek számára, akik ebből tanulnak angolul. 265 gyerek küldött be pályamunkákat, a legjobbakat ma meg is jutalmazták. A másik könyvet az akadémiai kiadó jelenteti meg. Mint Hazai György akadémikus igazgató elmondta, a négykötetes Streamline English, tehát áramvonalas angol, eddig már 1 millió példányban jelent meg a világ sok-sok országában. Ez a könyv elsősorban kezdőknek szól, és a napi beszédkészséget fejleszti. Mindkét könyvhöz hangkazetták is tartoznak.
Hány olyan család van, ahol együtt vannak a családfők, és így is munkának,
és az emberek világméretűen megjavulnak.
Városokban épülne meg, dass nach Batonya, das zweite ungarische es.
Négy ajánlást fogadtak el, többek között arról, hogy miután az egyes országokban a gazdasági viszonyok eltérők, ezentúl a kiadók kétoldali kapcsolatait részesítik előnyben. Rendszeresen találkoznak majd egymással a szakemberek, és az orvosi könyvek kiadásának meggyorsítása érdekében elhatározták, hogy egyes könyveket már kézirat formájában külföldre juttatnak, így a fordítás azonnal megkezdődhet, és a könyv egy időben jelenhet meg több országban is. Így módon nem avulnak el a kutatási eredmények, mire a könyv eljut az orvosokhoz. Magyar javaslat hangzott el arról, miként használható a számítógép az orvosi könyvek készítésénél. Ez szintén a gyorsabb megjelenést segítheti elő.
A szocialista országok együttműködésének jövőjéről a regionális központ igazgatóját kérdeztük.
A KGST országok géntartalékai mintegy 700 ezer mintát tesznek ki. Ez egyedülálló a világon. Ezt kellene értelmesen és hasznosan felhasználni. Célszerű lenne egy közös génbankot létrehozni, amely koordinálná a géntartalékok összegyűjtését, megszervezné tanulmányozásokat és képezné a szakembereket. Ezen belül működne egy számítógépes adatbank. Ez utóbbi megvalósítása igen közelinek látszik.
A tudományos intézetekben folyó munka gyakorlati haszna olyan növények újrafelfedezésében nyilvánul meg, amelyek egyrészt magas tápértékükkel, másrészt a választékot bővítve egészségesebbé teszik már a közeljövőben is táplálkozásunkat. Ilyen például a cukorbetegek által is fogyasztható csicsóka, vagy a Mexikóból származó, de nálunk is jól honosítható amarant, amelynek a búzalisztbe kevert őrölt magja javítja annak biológiai értékeit.
Ha lenne kell,
elnökült.
Nyílt levél után nyílt vitára indította
a mai megbeszéléssel, hogy
egyrészt
a embereket dolgozni vállalkozni,
akkor mire igazán vállalkozni. Másrészt, hogy milyen gondok nehezítik a vállalkozások terjedését és azok kitalálását. Példaként két kis szöveg között
mindenki jelvázunk, mikor az itteni ismertetéseken, beszélgetések, konzultációk,
mert hiszen egy PS 17 milliós veszteségek
között kapcsolódik,
önállósodás után 5 évvel fél milliárdos értékelőt képviselőt vertik meg. A műszertechnika kis szövetkezetben is egy képes polgári jogi társaságból 7 év alatt másfél milliárdos, 200 fős kompjúterfejlesztés gyártó üzemének magát. A parlament elé kerülő vállalkozási nyereségadó törvény tervezetében szereplő 50%-os adómérték és emelést a társadalombiztosítási járulék tervezett emelését előreláthatólag a nagyokat is, a kisebb vállalkozásokat még nyújtékán olyan tervekkel sőtjük, hogy ezen a feladás és egyáltalán a fennmaradás a vállalkozók érdekvédelmi szervezet megkívánította a képviselőknek, hogy a gazdaságirányítás túlzottan és költségvetés centrikus. A szabályozók gyakori változása és szorítása a bizalmat rendelkező, a növekvő elvonások terét a gazdaság élőkörésre a rövid távon költségvetési közlegbelételt ígérő intézkedések nyilván félő, hogy a vállalkozások elsősorban és csökkenő bevételek nem kevesebbek a közös használatban. Ennyit a vállalkozói hatványokat, a pénzügyi minisztérium képviselőnek, itt nem tudtak cáfolni vagy indokolni, hogy nem tudtak meg.
Egyetlen válasz érkezne, hogy helyette a költségvetés egyensúlyát. Tehát sikerült, és január 1-től megindulhat az ígéret szerint mozgatás.
Ez az 50 millió, vagy még nem is egészen 50 millió dollár, ez nem olyan nagy pénz, nem nagyon forgácsolódik ez szét 8 egység között.
Azt kell mondanom, hogy még több egység között is szét fog forgácsolódni, mert ez a 8...
Ez jó?
Én azt hiszem, hogy tulajdonképpen jó. Én úgy gondolom, hogy a maguk helyén, a maguk arányaiban ezek valamennyien hasznos fejlesztések lesznek. Nem valamiféle látványos, nagy fejlesztésekkel minden áron törekedni. Én azt gondolom, hogy nagyon jó, hogyha bizonyos mértékig a műszaki fejlesztés terén is egy valamelyes decentralizációra törekszünk, arra, hogy mindenféle kezdeményezés, a kisebb és közepes vállalatoknak a kezdeményezései is teret kapjanak. Létrehozunk egy innovációs parkot a Budapesti Műszaki Egyetem szellemi bázisára alapozva, az éppen arra szolgál, hogy ott szülessenek új innovációk,
ötletek,
azokat kidolgozásra kerüljenek, és a későbbiekben ezek a kis vállalkozások valamilyen formában ezeket betáplálják.
Hát újra termeljék a pénzt.
Újra termeljék a saját pénzüket olyan módon, hogy ezeket az innovációkat beviszik az ipar vérkeringésébe.
Mikorra kell nekünk visszafizetni egy ilyen 50 milliós világbanki kölcsönt?
A maximális futamidő 10 év, és ezen belül 3 év türelmi idő.
Kamatok?
Hát ez a bankok üzletpolitikájától függ, hiszen a kölcsön úgy működik, hogy a kölcsönt a Nemzeti Bank veszi fel a Világbanktól, és tovább hitelezi kereskedelmi bankoknak a szokásos refinanszírozási kamatláb mellett.
Hát a saját haszna is megvan ebből.
A saját haszna és költségei is, és ő viseli például az árfolyam kockázatot, ami ezzel kapcsolatos, ugye? És akkor a kereskedelmi bankok a saját üzletpolitikájuknak megfelelően alakítják ki a kamatlábakat a saját partnereikkel.
Ez valahol elszámolásra kerül, valamikor magyarul ellenőrzik ennek a pénznek a további sorsát?
Hát én erről a hitelről tudom azt mondani, hogy egyértelműen az a szándékunk, hogy ellenőrizzük. Erről nem csak magunknak, de még a Világbanknak is be kell számolnunk, hiszen ő adja a pénzt.
Először is csak koprodukcióban lehet egy-egy ilyen, de nem ilyen, hanem még kisebb, nem kvalitású, hanem kisebb értékű, már dollárban kifejezve értékű színészt megnyerni, hisz egy-egy ilyen színész árani annyi néha, mint egy magyar, egy komplet magyar játékfilm ára.
Meg tudnám mondani körülbelül, illetve hát, hogy általán publikus a dolog, hogy ez a koprodukció mennyi pénzbe került?
Ezek az adatok tulajdonképpen titkosak. Már az, hogy hát nem titkosak, elvégben meg kéne mondani, de ők is mindig avval játszottak a tárgyaláson, hogy ennyi a Marcello Mastroianni ára, ennyi az olasz forgatás, ennyibe kerül egy hajó Olaszországban, és természetesen mi is avval játszottunk mindig, hogy mennyi.
Másképp kérdezem, nekünk hány éven keresztül milyen látogatottság mellett éri meg, érte meg ez a film? Most az anyagiakra gondolok. Tehát mi lenne az anyagi siker?
Körülbelül 20 éve kérdezem azt, hogy tessék nekem megmondani, hogy mikor térül meg egy film. Egy mozi egy ára valóságos-e? Hogyha ez a film, gondolom én, egy olyan 1 millió dollár körüli áron a világban mindenütt elmegy, akkor ez egy jó vállalkozás volt. De azt, hogy Magyarországon hány nézőnek kell megnézni, ezek
ellenőrizhetetlen dolgok.
Hát most mondjam a többi dolgokat is. Tehát egy olyan bújtatott rendszer van, egy olyan bonyolult rendszer van, most tudatosan vagy öntudatlanul, mind a kettő rossz egyébként, amelyikben a valóságos értéket, a valóságos árakat, pontosabban fordítva mondom, a valóságos árakat nem lehet megmondani, és ezért a valóságos értéket, megtérülést igazán nem lehet kiszámítani. Tehát minden szám, amit az ember mond, az abszolút mértékben hasraütésszerű. Hát vannak ilyen érzetei egy filmrendezőnek, aki elég régóta csinál már filmet, itt él, mit tudom én, ha ennek a filmnek lenne egy olyan 6-7-800 ezer nézője, akkor például azt hiszem, hogy megérni, de visszatérülésről akkor se lehetne beszélni.